Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Fassák Múzeum mai előadásán, amely az avantgárd és folyóiratai kontextusok, kapcsolatok, megközelítések sorozatba illeszkedik. Palkó Gábor tartja ma este a sorozat harmadik előadását. A sorozatról két szóban az lett volna a célunk, és ez úgy tűnik, hogy sikerrel járunk ebben a törekvésünkben, hogy az avantgárd folyóiratokkal kapcsolatban egy sok szempontú előadássorozatot szervezünk, amelyben olyan előadók jönnek el hozzánk, akik nem kifejezetten, vagy nem csak irodalom történelem írás felől érkeznek, hanem művészettörténészek is elfogadták a meghívásunkat, történészek is, Palkó Gábor személyében a digitális filológia szakértője is, tehát az előadás sorozat folyamán egy sokszínű, sokrétű betekintést, vagy együtt gondolkodást van részesülhetünk az avantgárd folyóiratokkal kapcsolatban. Palkó Gábor, ma esti előadónk, Eszterházy Péter monográfusa, és egyébként is a 20. századi magyar irodalom kutatója, aki a mediális kultúra tudományban is mozog vagy kutat, és a digitális filológia, mint említettem, magyarországi, vagy tudom, hanem tehát első számú magyarországi szakértő, vagy egyik nagyon fontos magyarországi szakértője, és nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat. Hallgassák szeretettel!
Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Már csak azért is, mert soha az életben nem gondoltam volna, hogy egyszer egyetlen szlájdban megpróbálom majd megmondani, hogy mi ez a szemantikus web. Ez ma meg fog történni. Nyilvánvalóan ezt nem lehet, de maga a kísérlet az heroikus. Még annyit, hogy kerül az avantgárd folyóiratokhoz a digitális filológia. Emögött van egy intézményes háttér, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális filológia projektje, illetve a Kassák Múzeum közösen részt vesz egy olyan munkában, ahol különböző avantgárdhoz, klasszikus avantgárdhoz kapcsolódó forrásokat, így például az avantgárd folyóiratokat is digitalizálunk, tehát a példáimban majd megpróbálok erre kitérni. Itt ugye látszik a TET első számának a címlapja.
Itt pedig látható ennek a
digitális másolata, amely már online elérhető. A kép mellett pedig a TET egyik cikkének az XML átiratából, egész pontosan annak a headerből egy kódrészletet raktunk ki, hogy ha már digitális filológia, akkor legyen valami tényleg digitális is. Jó, az előadásom az három részből fog állni. Először egy viszonylag távoli elméleti kontextust szeretnék felvázolni, méghozzá három darab idézettel. Az előadás második részében a digitális filológia 21. században, erről mondanék egy pár szót. Majd a harmadik részben a múzeumnak, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a Digifil projektjéről beszélnék, azon belül pedig a TED folyóiratnak a digitalizálásáról. Még annyit, hogy ez egy dizájnterv, amelyen a Digifil projektnek a most készülő honlapja, hát remélhetőleg egy hónapon belül már valahogy így fog kinézni. Ez még nem a végleges, még a logó nem a végleges verzió, de valahogy így fog kinézni majd. Az első elméleti megközelítés Niklas Luhmanné, aki a Gesellschaft der Gesellschaft című könyvében vázol egy médium elméleti modellt, és ezzel kapcsolatban hoztam egy idézetet. Tulajdonképpen csalok, mert nem találtam olyan szövegrészt, ami céljunknak leginkább megfelelne, úgyhogy valójában nem Luhmant idézem most, hanem egy Luhmannról szóló tanulmányt. Az elektronikus médiumok korában a felszín, vagy másképpen a csatolófelület, a képernyő, míg a mélység egy olyan gép vagy gépek hálózata, amely ugyan különféle műveletek, kérések és parancsok révén befolyásolható, ám mindezek holja és hogyanja szinte teljesen láthatatlan. Az, hogy a felszínen mi válik láthatóvá, egy szinte lokalizálhatatlan, dematerializált és uralhatatlan közeg rejtélyes mezőnyében folyamatosan újjá alakuló kapcsolatok függvénye. Ez még mindig Luhmannról szól. A szóbeli kommunikációban a közlés és megértés időbeli és térbeli egysége alapvető. Az írás, majd még sokkal nagyobb hatásfokkal a könyvnyomtatás ugyan idő és térbeli távolságot iktat a közlés és a megértés eseményei közé, de az írott nyelv szociokulturális beágyazottsága műveletek és praxisok sorát alakította ki egy távolság áthidalására. A dekonstrukció felfogható ezek felszámolására tett kísérletkét is. Az elektronikus médiumok az információfeldolgozás új formái révén szinte áthidalhatatlanná tették a fenti távolságot. Míg az, aki ír, többnyire szem előtt tartja a közlés feltételezett címzetjének igényeit, vagy pontosabban, akárha negatív előjellel, de számol befogadói elvárásokkal, addig az adatbevitel és információ kinyerés digitális formái már nem teszik lehetővé, hogy e viszonyra identitásként tekintsünk. Nem csak azért nem, mert az adatok bevitelekor előreláthatatlan a későbbi felhasználások köre és módja, de azért sem, mert az adatok és azok felhasználása közé a gépek láthatatlan kapcsolati hálójában mindinkább automatizált feldolgozási eljárások ékelődnek. Másképpen fogalmazva, az írás elválasztotta ugyan a közlést a megértéstől, de jól lehet jelentős hermeneutikai munka árán, de fenntartható maradt az ugyanarról való beszéd dolgi dimenziója. A számítógép kora ezt a dimenziót is bevonja a szétcsatolás folyamatába. Ennyi lenne Luhmanntól. A következő idézet Manuel Castells-től származik, akit talán leginkább a hálózati társadalom fogalom megalkotójaként és a hálózati társadalom teoretikusaként ismerünk. Tehát idézet, ez most már valóban Castells-től. E kultúrát én valós virtualitásnak hívom, nem pedig virtuális valóságnak, ahogyan általában nevezik. Mivel az utóbbi fogalom ezt jelentené, azt jelentené, hogy létezik egyrészt a valóság, az igazi, amelyben élünk, másrészt egy ezzel szembeállítható virtuális valóság, a kommunikációs média és az internet realitása. Ugyanakkor a kulturális kommunikáció kódjainak többsége elektronikus úton jut el hozzánk. Képzeletvilágunk, valamint politikai és társadalmi gyakorlataink nagy része tehát az elektronikus kommunikációs rendszerekben, illetve ezeken keresztül képződik és szerveződik. Következésképpen társadalmunkban a kulturális kommunikáció és átvitel egy alapvető része, vagy mondhatjuk, hogy az alapvető része ezen elektronikus hipertexten keresztül valósul meg. Ez jelenti a mi valóságunkat, és így a valóság virtuális. A kultúra pedig a valós virtualitás kultúrája. A harmadik idézet pedig Wolfgang Ernsttől származik, ez nem olyan hosszú. A kibertérben a hiánytalan emlékezet iránti igény kísért, a modern hatalom víziója a kontroll, ami a fizikai erőszaknál is erősebb. A kultúrának, mint megformázott és szabványosított múzeális rendszernek az informatizálása szorosan összekapcsolódik az adatbank logikájával. Amit ez a rács nem fog fel, nem regisztrál, az láthatatlan, sőt, meg sem történt. A számítógép technológia kontextusában a muzeáliák az információkörforgás kezelésétől függnek. Adatok és programok tárolódnak ugyanabban az adattérben, és csak az aktiválás pillanatában nyernek különböző formát. Ami a kibertérben feloldódik, olyan történelemkultúra, amely az elmúlt jelenvalóvá tételét a reprezentációs tér felől gondolja el. Amit ehelyett begyakorolnak, az az adatterekben való navigálás médiakultúrája lesz. Ami ezekben az érvelésekben közös, hogy a kultúra, illetve a tudás közvetítésének 21. századi világa, hát voltak éppen ezek már a 20. század végén is a hálózati kultúra kialakul, technikai kódok függvényei. Létrejön egy közvetítő réteg a felület, a display és az adattermelés között. És ez a réteg, ahogyan ezt Luhmann nagyon szépen kifejti, láthatatlan. A digitális filológia, mint kulturális gyakorlat ebben a közegben mozog. Ugye meg kell kísérelnie, mint minden memóriaintézménynek és minden archiválási gyakorlatnak, ellensúlyozni a fenti bizonytalanságot, és tulajdonképpen felfoghatjuk a 20. század végének, 21. századnak a digitális kulturális örökségbe befektetett energiáit, mint ennek a bizonytalanságnak az ellensúlyozását. Ennek a törekvésnek a legfőbb eszköze a szemantikus web, illetve a Linked Open Data technológia. Ezt megpróbálom röviden összefoglalni, hogy ez mit is jelent. A szemantikus webet úgy is szokták nevezni, hogy Web 3. A szemantikus web tulajdonképpen egyszerre filozófia, szabvány és technológia, amelynek, hogyha egyetlen mondatba akarom meghatározni, akkor a Web 3 egy olyan kultúrtechnika, amely megpróbálja a verbális metaadatokat vagy a verbális információkat kódokkal felváltani. A legalapvetőbb jellemzője, hogy mindent digitális objektumok, gyakorlatilag digitális objektumokra épül, amelyeknek megoldja az egyeni azonosítását. Ugye olyan betűszavak, amelyekkel talán a jelenlévők már találkoztak, mint URI vagy PID, az egyik a Unique Identifier, másik a Persistent Identifier, ez mind erre az azonosítási törekvésre mutat vissza. Ennek egyik legfontosabb tulajdonsága, és ebben a filozófiában az egyik legfontosabb eredménye, hogy egy digitális objektum nagyon különböző összefüggésekben, akár nagyon különböző weboldalakon, nagyon különböző megjelenítő eszközökkel tehető láthatóvá. Úgy is lehetne mondani, hogy ez szétcsatolja az a HTML világában még egyértelmű objektum és megjelenítés viszonyt. Maguk egyébként ezek az egyedi azonosítók nyilvánvalóan nevükben is az URL-től próbálnak elválni, amely nem garantálja az állandóságot. Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, hogy egy link halottá válik. A szemantikus web ideális világában nincsenek halott linkek. Digitális objektumokat tehát állandó azonosítókkal lát el, de ugyanígy tesz a tárcójegyzékekkel és a névterekkel is, vagyis ilyeneket hoz létre. Tehát, hogyha egy gyűjteményben különböző metaadatokkal leírjuk a digitális objektumainkat, akkor ezeket a tárgyszavakat csak mi használjuk. Hogyha ezeket publikáljuk és állandó azonosítókkal látjuk el, akkor ezekre más is hivatkozhat, vagy akár a saját tárcó jegyzékében átveheti őket. A digitális objektumoknak és ezeknek a bizonyos publikált azonosított metaadatoknak az együttállása tulajdonképpen a szemantikus webnek az alap egysége, amit tripletnek szoktak nevezni, egy alany állítmánytárgy formájú állítás. Ami az egészben nagyon fontos, hogy ez az állítás nem verbális állítás, mind a három pozíció ebben a hármasban, egy-egy kód, ugyanis a tripleteket gépek írják többnyire, és gépek olvassák. Mikor találkozunk mi tripletekkel? Normál esetben nem találkozunk, viszont ma a nagyobb szövegbázisú weboldalakon a keresések mögött már mind ilyen technológiák állnak, csak, ahogy Luhmann mondja, ez a gépek hálózatának láthatatlan világába vesznek ezek a tripletek. Azt még fontos megjegyezni, hogy ez a technológia természetesen, ahogy maga az XML technológia, vagy a hálózat technológiája, nem kulturális célra jött létre, ezek tulajdonképpen eredetileg ipari szabványok. Nem nehéz belátni, hogy abban a pillanatban, amikor egy gyűjtemény a saját digitális objektumait akár nyers formában elérhetővé teszi állandó azonosítókkal, vagy a saját névtereit, metadatait is ellátja ilyen azonosítókkal, azért, hogy mások ezekhez kapcsolódhassanak, akkor el kell vállalnia azt a Luhmann által szétcsatolásnak nevezett jelenséget, hogy nem tudja uralni azt a kontextust, ahogy az ő adatai vagy objektumai megjelennek. Ezt a jelenséget nevezik Linked Open Data technológiának, hogy az adataimat és az objektumaimat olyan módon teszem hozzáférhetővé mások számára, hogy olyan kereső kifejezések vagy adatvizualizációs eszközök benne is felhasználhatóak legyenek, amelyek nem az én kérdéseim, amelyekre én adott esetben nem is gondoltam. Erre tulajdonképpen egy egyszerű példát lehetne hozni, most meg egy triplet mondjuk úgy néz ki, hogy a TED folyóiratnál maradjunk, hogy a TED adott cikkének ez az alany ebben a tripletben. Az állítás mondjuk az, hogy writer, tehát az írója, és a harmadik, a tárgy pedig Kassák Lajos. Tehát így néz ki egy triplet. Mind a három verbálisnak tűnő szó mögött egy állandó azonosító van, tehát kódok. Néhány szót, most a digitális filológiáról lesz szó. Tényleg csak néhány szót a filológiáról, mint olyanról. Nem minden a görögöknél kezdődik, de valójában tudjuk, hogy az alexandriai könyvtárban már hajtottak végre filológiai jellegű tevékenységet, és bizonyos típusú filológiai tevékenységek valóban egyidősek az írás általánossá válásával. Azt szokták mondani, hogy a hermeneutikai tevékenység azzal veszi kezdetét, amikor hirtelen egy adott korszakban egy korábbi korszakból származó nyelvi egységnek a leírt verziójával találkozunk. Azt látjuk, hogy mivel ez régi, megváltozott a nyelv, nem értjük. Ennek az időbeli távolságnak az áthidalása, amely fizikai nyomok, írásnyomok segítségével fennmaradt, ez a hermeneutikai tevékenység. Tehát az időbeli távolságnak a legyőzése értelmezéssel. Hogyha ugyanígy meg akarjuk ragadni, hogy mi a filológiai tevékenységnek a gyökere, akkor ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy amikor egy adott kultúrás helyzetben valamit egy műnek gondolunk, annak különböző materiális formái adódnak elő. Tehát azt mondjuk, hogy itt van egy vers, de ennek két kézirata áll előttünk. A filológus ezt a problémát próbálja megoldani, összehasonlítja a szövegeket. Azt lehet mondani, hogy vannak ennek a bizonyos szöveg összehasonlító gyakorlatnak konszenzuális pontjai. Az, hogyha csak egy kézirat maradt fent, és abból egy szó olvashatatlan, vagy letépődött a fele, mondjuk ezt nevezzük szövegromlásnak, ebben a különböző filológusok bizonyosan könnyen konszenzusra jutnak. Ugyanakkor a filológiai tevékenységnek mindig vannak olyan paraméterei, amelyekben korán sem magától értetődő a megegyezés. Például, hogy mely szövegekkel érdemes foglalkozni, és mely szövegekkel nem. Tehát a kánon már a filológiai gyakorlat első pillanatától jelen van, és az utolsóig jelen van. Ki lenne az a befogadó, akinek a számára ezeket a szövegeket tovább kell örökíteni, vagy befogadhatóvá kell tenni? Például, hogy milyen nyelvi kompetenciával bír. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogyha archiválni akarunk, akkor protokollokat és módszereket kell alkalmazni, és az évszázadok során éppen ezek azok, amelyek igen jelentősen változtak. Ugyanezt egy absztraktabb szinten úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kulturális emlékezetnek mindig vannak intézményes és ideológiai feltételei, mondjuk a média archeológia vagy a médiatörténeti gondolkodás a lejegyzőrendszerek felől próbálja ezeket a változásokat feltérképezni, a kultúrás emlékezet elméletei pedig intézménytörténeti szempontból. Ugye mi memória intézményen dolgozunk, tehát a mi szempontunkból ez különösen érdekes és fontos. Most a lehető legnagyobbat ugrunk időben az alexandriai könyvtártól, a Museiontól egyenesen az 1980-as évek végéig. Egyszerűen azért, mert ekkor történt talán a legjelentősebb váltás a filológia abban az értelemben, ami a ma filológiáját befolyásolja. A 80-as évek végén jelent meg egy új filológia nevű iskolának nem lehetne nevezni, inkább ez egy szemlélet, amely megkérdőjelezte a filológia évszázados módszertanát. Ez nem azt jelenti, hogy az új filológia kérdőjelezte meg először, tulajdonképpen a 20. századi filológia történet tele van erőteljes módszertani és ideológiai vitákkal. Az új filológiáról még azt érdemes elmondani, hogy azok a filológusok, akik kezdeményezték ezt a megújulást, többnyire a középkori kéziratos írás hagyományból indultak ki. Ugye, hogyha egyetlen mondatban meg akarom fogalmazni, hogy mit jelent, mit állítottak az új filológusok, ez azt jelenti, hogy azok a klasszikus filológia kéziratos, mondjuk a kódexekből rengeteg információt elhagy, amikor átírásokat publikál belőle, az új filológusok szerint viszont ez megengedhetetlen információ és adatveszteséggel jár, hiszen az adott kézirat materiális léte rengeteg mindent elmond az adott írásrendszerről, az adott kultúráról, és hogy az a szövegrögzítési elv, amely szerint különböző kéziratokból létre lehet hozni egy ideális művet, az a középkor íráskultúrájában nem értelmezhető, hiszen ebben a variáns léte az, ami tovább viszi mindig az irodalom folyamatait, és nem jönnek létre ideális, kiemelt textuális korpuszok. Metafilológia? A metafilológia az tulajdonképpen maga is egy médiaelméleti vagy médiaarcheológiai irányzat, amely megpróbálja a kezdetektől a filológiát, mint kultúrtechnikát, ennek a szemléleti változásait feltérképezni és ütköztetni. Ha úgy tetszik, akkor ez a rövid bevezető, ez egy metafilológiai jellegű bevezető volt, hiszen a különböző filológiai iskolákra próbáltunk egy tekintetet vetni. Itt meg kell említeni, hogy szerencsére egy kutatócsoport az ELTE-n számos a metafilológia diskurzusából fontos szöveget lefordított, és ezek magyarul is olvashatóak. Ez 2-600 oldalas kötet. Rendkívül érdekes szövegek vannak benne a filológia történetéből és a filológia elméletéből. Kevesebb szó esik ezekben a kötetekben a digitális filológiáról, de azért ebben az összefüggésben is van benne érdekes. Ha a média archeológiailag nézzük, akkor érdekes együttállás, hogy a 90-es évek új filológiára, ja, pontosan abban a pillanatban született meg, amikor hirtelen az internet, illetve a képkészítő eljárások nagyon olcsóvá tették, és általánossá, tehát a korábbinál sokkal szélesebb körszámára tették elérhetővé és lehetővé a faksimilék publikálását. Ha ma arra gondolunk, hogy egy folyóirat digitalizációja, amely ilyen adott esetben mondjuk egy szkennelést és az interneten való közzétételt értjük, mondjuk semmi mást, akkor ez gyakorlatilag fillérekbe kerül. Ez a helyzet ad egyfajta hátteret az új filológiának. Az egy másik összefüggés, hogy éppen abban az időben indult egyébként az új filológia, amikor megszülettek az első olyan általános jelölő nyelvek is, amelyek alkalmasak voltak faksimilék átírására gépek számára olvasható módon is. Tehát például a TEI XML nyelv, amely ma a digitális filológiának az alapnyelve lett. Mi a helyzet a 21. században a digitális filológiával? Ugye már volt szó arról, hogy a hiperlink kultúrát ért számos bírálatra a szemantikus vagy megpróbál válaszokat találni. Ebben az értelemben a digitális filológiának is ez lett az egyik, vagy ez lesz a legfontosabb eszköze, már amennyiben egy technológia eszköz lehet egyáltalán. Akár tetszik nekünk a Linked Open Data technológia, akár nem, az bizonyos, hogy a digitális filológiának a máig legnagyobb problémáját, hogy az egész világon kis, főleg egyetemi vagy akadémiai kutatócsoportok végeznek textológiai munkát, és a saját informatikusaikkal, a saját megoldásaikkal teszik közzé a szövegeket. A szemantikus weben anélkül lehet ezeket az adatokat ezekből a forrásokból kinyerni, hogy intézményesen rá lehessen venni vagy kényszeríteni ezeket a műhelyeket, hogy standard megoldásokat használjanak. Tehát az adatok kinyerése anélkül lehetséges, hogy egységesítünk kellene a technológiát. Ezt a folyamatot nevezik aggregációnak. Megpróbáltam megfogalmazni, hogy mi az a legáltalánosabb konszenzus, amelyek bármilyen a digital humanities, vagy a digitális bölcsészettel kapcsolatban a 21. században megfogalmazódnak. Talán úgy a legegyszerűbb ezeket összeszedni, hogyha az ember megnézi az Európai Uniós pályázati kiírásokat. Platformfüggetlenség, szabványosság, hosszú távú megőrzés, szemantikus webtechnológiák, komplex visszakereshetőség, ugye ez a kettő összefügg, illetve több forrású annotáció. Ha valaki ma egy digitális bölcsészeti projektet szeretne indítani, ha ezekre az elvárásokra az ő eszközei nem tudnak választ adni, akkor a közösség korszerűtlennek fogja találni az ő megoldásait. És valóban ezeknek bármelyike, hogyha hiányzik, akkor az eredmények csak nagyon korlátozottan lesznek használhatóak. Akkor most áttérnék konkrétan a DigiFill projektre. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a projektje, amely a digifill.hu oldalról érhető el, illetve lesz majd elérhető. Egyelőre egy idéglenes oldal található itt, mert a design most készül. Miért hoztuk létre ezt a projektet? Azért, hogy különböző tudományos szövegkiadásokat tegyünk közzé. Milyen szövegkiadásokról van szó? A filológiának hagyományosan az egyik legnagyobb respektusú műfaja a kritikai kiadás. Emellett nagyon fontos a különböző kutatók által jegyzetekkel ellátott annotált kiadásoknak a szerepe. A TED folyóirat ugye nem kritikai kiadás, hiszen egyetlen szövegtest közétételőről van szó, de mivel egy kutatócsoport dolgozik ezek az adatgazdagításon és a jegyzetelésen, ez majdan egy annotált kiadásnak lesz tekinthető. Most a mai napon a DigiFill oldalon kb. 200 TXML file található, és mintegy 1000 facsimile fotó. Hogy ez hogyan jön össze, arról még később lesz szó. Ezen kívül a DigiFillnek a másik, tehát ez maga azt jelenti, hogy hogy a DigiFill egy olyan portál, amely TXML kódnyelven kódol tudományos szövegeket tesz közzé, és gyűjti össze ezeknek a metadatait. A projekthez tartozik egy aggregációs tevékenység is, ez azt jelenti, hogy olyan filológiai szövegeket is összegyűjtünk, amelyeket nem mi kódoltunk, hanem mondjuk egy kutatócsoport, ezekből összegyűjtjük a metaadatokat, és aztán továbbítjuk olyan kereső felületek felé, ahonnan remélhetőleg magyar és nem csak magyar kutatók sokkal szélesebb körűen fognak ezekhez hozzáférni. Indítottunk egy pilotot, amely a Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem közös textológiai kutatócsoportjával zajlik. Nekik nagyon nagy számú TEI dokumentumuk van, tehát ez az egyik legjelentősebb magyarországi filológiai műhely, ők 18-19. Századi magyar szövegek közzétételével foglalkoznak. Az aggregáció során az ő általuk közzétett dokumentumok metaadatait gyűjtjük össze, és aztán továbbítjuk például az Európeana felé. Ezen kívül pedig a DigiFill projektben filológiai célú tezauruszt is építeni fogunk. Azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki tudja, hogy mi ez a tezaurusz. Tulajdonképpen, hogyha egy gyűjteményben elkezdem a saját gyűjteményi egységeimet tárgyszavakkal ellátni, akkor az még pusztán egy tárgyszójegyzék. Hogyha ezt valamilyen szempontból hierarchikussá összetetté teszem, ez a thesaurus. Alapvetően nagy intézmények rengeteg energiát fektetnek abba, hogy saját maguk a tárgyszavazást egységesítsék, és az elmúlt évtizedben pedig a legnagyobb intézmények ezeket a tárgyszójegyzékeket közzétették a szemantikus weben. Vannak elfogadott, sokak által használt többnyelvű thesaurusok. Ha nekem van egy kis gyűjteményem, akkor úgy is dönthetek, hogy nem is építek saját tárgyszójegyzéket, hanem egész egyszerűen valamelyik nagy intézménynek a tárgyszavait fogom használni. Megint szemantikus web, tehát már nem is kell, hogy az adott szavakat használjam, hanem az ő kódjait. Most nem mennék abba bele, hogy ennek mi az értelme, csak egyetlen mondat. Hogyha egy ilyen thesaurus többnyelvű, akkor ez azt jelenti, hogy megoldható, hogy az én digitális objektumaimat nem csak magyar nyelvű keresésekkel lehessen elérni. És ehhez nem a saját magamnak kell egyenként a saját tárgyszavaimat lefordítani, hanem egész egyszerűen többnyelvű thesaurusokat használok. A DigiFill-ben tulajdonképpen nem az a célunk, hogy egy textológiai thesaurust alakítsunk ki, sokkal inkább átvegyünk mások által készített, sokak által használt ilyen tárgyszójegyzékeket, és ezeket összekössük. Egy egyszerű példa, az előbb említett debreceni kutatócsoportnak van egy 1400 névből álló névtere. Ők azonban nem a szemantikus web szemlélet alapján dolgozták föl, hanem a saját adataikat kötötték össze ezzel a névtérrel, viszont az adott témában az ő névterük tartalmazza a legértékesebb információkat, hiszen egy névtér nem csak egy nevet tartalmaz, hanem az adott személyre vonatkozó rengeteg egyéb információt. A mi törekvésünk az, hogy velük együttműködve egy ilyen névteret összekössünk magyar és nemzetközi nagy névterekkel. Magyarországon a legnagyobb névtere a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van, a világon a legtöbben mondjuk a Viafot használják. Azért is mondom ezeket, mert hogyha majd mutatom a TED folyóiratnak a digitális verzióját, akkor ott lehet látni, hogy ezek a névterek már ebbe a közzétételbe eleve be vannak kötve. Igen. Milyen nehézségekkel kell szembenézni egy digitális filológiai projektnek, ezt próbáltam itt összegyűjteni. Már a metafilológiai szempontból is egyértelmű volt, hogy a filológiának sem az elméleti háttere, sem a mindennapi gyakorlata nem egységes. Különböző iskolák vannak, amelyek vitában állnak egymással, de még egy iskolában belül sem feltétlenül azonos az a módszertan, amelyet a textológusok követnek. Előfordul, hogy egy kutatócsoport kiad egy kötetet egy bizonyos jegyzetelési eljárással, és a következő kötetben ezen különböző okokból módosítanak. Tehát a módszertan nem egységes. Abban az értelemben sem egységes, hogy történetileg, tehát sem szinkron, sem diakron értelemben nem egységes. Ez még az analóg része. A digitális megoldások még nagyobb szóródást mutatnak. Nincs globális konszenzus arról, hogy milyen workflow-t kell követni, hogyha valaki akár egy nyomtatásban megjelent kritikai kiadást szeretne digitálisan közzétenni, vagy hogyha maga online szeretne digitális kiadást, kritikai kiadást készíteni. Vannak jó gyakorlatok, vannak erős, jelentős intézmények, de konszenzus ebben nincs. A magyarországi helyzet, Magyarországon is számos textológiai műhely működik, amelyek esetleges kapcsolatban vannak egymással, tehát hogy nem mindegyik mindegyikkel, még akkor sem azonos korszakot kutatnak. Ugyanakkor nagyon szerencsés, hogy van egy textológiai munkabizottság nevű intézmény, amely szakmai tudományos felügyeletet gyakorol, és ők készítettek egy bibliográfiát is a kritikai kiadásokról. Vannak olyan műhelyek, amelyek közé teszik interneten a szövegeket, de nem szabványos megoldásokat használnak, illetve a digitális filológiában különböző szinteken lehet szabványos megoldásokat alkalmazni. Van olyan kutatócsoport, amely teljes XML átírást használ, éppen a debreceniek ezt használják, de a metaadat sémákban már nem standardek a megoldásaik. A DigiFill projektet az Irodalomtudományi Intézettel közösen hoztuk létre, amely szorosan kapcsolódva az intézet igazgatójának azon tervéhez, hogy a mintegy 300 magyarul megjelent kritikai kiadást retrospektíve fel kell dolgozni, digitalizálni kell és közzé kell tenni. Megegyeztünk abban, hogy a Text Encoding Initiative nevű jelölőnyelvet fogjuk használni, és hogy közösen fogunk pályázni. A DigiFill projekt bekapcsolódott egy nemzetközi pályázatba, és ebből a pályázatból valóban rengeteget tanultunk. A pályázatnak az a neve, hogy Digital Manuscripts to Europeana. Ez idén zárult le ez a projekt. Itt felsoroltam néhány fontos intézményt. Egyet emelnék ki, a Wittgenstein Archívum, a Bergeni Wittgenstein Archívum már évtizedek óta a digitális filológiának az egyik leghíresebb műhelye. A projekt digitális kéziratok összegyűjtésére, egységesítésére vállalkozott, de a digitális kézirat ebben az esetben faksimilét jelent, tehát például a TED folyóirat, bár nem kézirat, de ebben a projekt felfogásában kéziratnak minősül. A projekt kialakított egy aggregációs infrastruktúrát, amely lehetővé tette, hogy nagyon különböző intézmények, nagyon különböző faksimiléit és nagyon különböző standardeknek megfelelő metadatait összegyűjtse, szemantikailag gazdagítsa, és lehetővé tette ezeknek az annotációját is, tehát a tudományos jegyzetekkel való ellátását. Az egyik életrehívója ennek a projektnek az a probléma volt, hogy nem tudom mennyire ismerik az Europeana nevű kultúrás projektet. Az Europeana nem tud hierarchikus objektum hierarchiákat kezelni. Tehát, hogyha veszek egy kódexet és laponként digitalizálom, mindegyik lapot metadatokkal látom el, a metadatokban jelölöm, hogy ezek a lapok milyen viszonyban vannak egymással, ezeket hiába töltöm fel az Europeanába, az ott nem fognak egyetlen gyűjteményként, egy egységként megjelenni. Ez a bizonyos projekt létrehozott egy olyan weboldalt, amely megjeleníti ezeket a hierarchikus viszonyokat. A TED folyóirat esetében ez azért fontos kérdés, mert ugye mi cikk szinten digitalizáltuk a folyóiratot, a cikkekből vett egység például, mint egy folyóirat szám nem minősül az Europeana számára a digitális objektumnak, vagy ha annak minősülne, akkor a cikkeket nem tudtuk volna feltölteni. Itt egy aggregátor illeszkedik a gyűjtemény és az Europeana közé. Pontosan ezt a szerepet szeretnénk mi a DigiFill-el Magyarországon elérni, tehát a saját aggregációs oldalunkon bőséges metaadatokkal hierarchikusan tárolni a filológiai objektumoknak a metaadatait. És akkor végre eljutottunk a TED-hez. Sokat gondolkoztunk rajta, hogy tulajdonképpen hogyan is kellene meghatározni, hogy mi legyen ennek a digitalizálásnak az alapegysége. Ugye különböző szintek lehetségesek, lehet egy egységnek minősülhet az egész folyóirat, tehát mind a 17 szám, egységnek minősülhet a 165 darab cikk, de akár azt is mondhatnánk, hogy az jelentéses egység legyen a faksimile oldal. Ezeknek ugye nem egy arányú az egymáshoz való viszonya. A német példák alapján úgy döntöttünk, hogy a cikk lesz ennek a digitalizálásnak az alap egysége. Cikken itt most logikai objektumot kell érteni, tehát ez azt jelenti, hogy az adott a tartalomjegyzékben szereplő egyes objektumok. Tehát egy vers is ebben az értelemben egy cikket jelent. Természetesen a közzétételnek a faksimile elkészítése is része volt, ezeket mindjárt megmutatom. A projektben az egyik legfontosabb és legnehezebb feladat az volt, hogy bőségesen metaadatolni kellett ezeket a cikkeket, mert csak ez teszi lehetővé, hogy egy a magyarországi avantgárd kutatás berkeiből kikerülő szinten, tehát akár a DM2 projekt oldalán, akár az Európeánában egy már nem magyarázó kontextusban megjelenő egyes cikkeket értelmezni lehessen. Ugye mind a digitális filológiának ez egy súlyos problémája, hogy az adott honlapon még könnyű megteremteni a magyarázó kontextust. Abban a pillanatban, hogyha egy aggregátoron keresztül ez kikerül a gyűjteményből, akkor a digitális objektumnak bizonyos értelemben magát kell magyaráznia. Ennek a legjobb megoldásának, ez megint nemzetközi mintákra döntöttünk így, az volt, hogy az XML fájlnak a header részébe helyeztük el a metaadatokat. Itt röviden leírtam a munkafolyamatot, de itt tulajdonképpen a munka, még mielőtt ezt erre kitérnék, itt a teamnek a tagjait szeretném mindenképpen kiemelni. Ugye a teamnek a vezetője Sasvári Edit, és a jelenlévő Dobó Gábor és Szeredi Merse Pál, akik a korrektúrázásban, illetve a metaadatok összegyűjtésében dolgoztak, magát a kódolást Salamon Teodóra végezte. A mi számunkra a legnagyobb kihívást egy úgynevezett adatmeppelés jelentette. Egy olyan stíluslapot kellett létrehozni, amely az egyes cikkek fejlécében található metaadatokat olyan formára hozza, amelyet már a projekt értelmezni tud, és amely lehetővé teszi, hogy ez eljusson az Európeánába. Ezt a munkát Mihály Eszter kolléganőm és Mohai Janikó kolléganőm végezték el. Nem tudom, hogy mikor kezdtem.
10-kor.
Jó. Akkor azt hiszem, hogy most az lenne a legjobb, mert itt még beszélnék néhány szót az annotációról, és aztán pedig megmutatnám, hogy néz ki a TET folyóirat a Digifil oldalon, és az Európeánában.
Na, még egy mondat nem írom ki. A legnagyobb munkánk a TET digitalizálása mellett Kosztolányi Aranysárkány című regényének kritikai kiadásának online közzététele volt. Erről tényleg csak néhány szót. A Kosztolányi legnagyobb terjedelemben fennmaradt kézirat együttese az Aranysárkányé. Ezt genetikus szövegkiadási elvek alapján Parádi Andrea rendezte sajtó alá. Ez mit jelent? Ő megpróbálta az egyetlen kéziratlap alapján különböző írásfázisokat megállapítani, tehát ő létrehozott egy feltételezett korai kézirat stádiumot, köztes változatokat és egy tisztázatot. És ezt mind egyetlen szöveg képből, tehát egyetlen szép zöld, többnyire szép zöld tintával írt kéziratlapból. Ezt a team, a Digifil teamje TXML-be kódolta, és ez az, ami most már a Digifil oldalán megtekinthető. Ezen kívül a nyomtatott, az első három nyomtatásban megjelent aranysárkány verziót is a nyomtatott kritikai kiadás tartalmazza, és most már az online is. Fontos megjegyezni, hogy nem csak könnyebben olvasható az online verzió a nyomtatottal szemben, hiszen érdemes belenézni a Kosztolányi kritikai kiadásba, ott kacsacsőrök és különböző jelek vannak, ehhez képest a mi oldalunkon könnyen olvasható verziókat lehet bemutatni, tehát ez nyilván ergonomikusabb megoldás, plusz a kódolás miatt bizonyos típusú információkat az online verzió tartalmaz, még a nyomtatottban nem lehetett megjeleníteni, tehát adatgazdagabb is az online verzió. Ez már a tettet is érinti. A szemantikus weben közzétett digitális objektumoknak, ahogyan az eredeti, a web egyre jellemző hozzárendelés, hogy egy digitális objektumot egy honlapon jelenítünk meg valamilyen HTML környezetben, tehát a digitális objektum és a megjelenítő egy-egy arányú, a szemantikus web korában ez megváltozik. Egy egyszerű példával élve,
a TED folyóirat egyes cikkei megjeleníthetőek faksimile formában, lapozóként, megjeleníthetőek maga a kódolt szöveg olvasható verzióban, de például már most megjeleníthető ugyanaz a szöveg valamilyen adatvizualizációs eszközben, és ezt mindjárt meg fogom mutatni. A lényeg tehát az, hogy a digitális objektum elkészítésekor még nem tudjuk, hogy néhány év múlva milyen eszközök lesznek népszerűek, vagy milyen újabb eszközök jönnek létre. Nem kell a weboldalunkat újra tervezni ahhoz, hogy a digitális objektumnak mat viszonylag kevés energiabefektetéssel nagyon különböző vizualizációs felületeken jelenítsük meg. Annotáció. A Web 2 világában nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy szinte bármit lehet kommentelni. Ugyanakkor a filológiának a kommentár az egyik alap műfaja, a kettőnek van köze egymáshoz. Ha nem is abban a formában, hogy közé teszek egy tudományos tartalmat, és bárki számára, mint egy blog oldalon, vagy egy fórum oldalon kommentelhetővé teszem, hanem mondjuk olyan formában, hogy az mondjuk egy görög szövegnek a világ számos táján élhet olyan, hogy működhet olyan tudós közösség, amely releváns jegyzetekkel tudja ellátni. Ezért egy digitális bölcsészeti projektben alapvető feltétel, hogy több forrásból, több helyről jegyzetelhetőek legyenek az adott kiadások. Komoly eszközök állnak rendelkezésre ma már arra, hogy nem csak szövegeket, hanem képeket is lehessen annotálni. Ugyanakkor az annotációnak vannak nem csak Web2-es, tehát különböző távoli közösségeket elérő verziói, hanem Web3-as verziói is. A DigiFilmben mi két ilyen eszközt fogunk használni. Az egyiket, mondjuk a TED példáján a legegyszerűbb ezt bemutatni, a TED folyóirat nem tartalmaz önmagában jegyzeteket értelemszerűen, vagy csak a folyóiratban eredetileg megjelent jegyzeteket tartalmaz. A kutatócsoport ugyanakkor jegyzeteket készít ezekhez a dokumentumokhoz, hogy értelmezze őket, vagy felhívja a figyelmet bizonyos irodalomtörténeti vélekedésekre, vagy összekösse más anyagokkal. Erre olyan annotációs eszközt fogunk használni, amely ugyanolyan digitális objektumként kezeli az annotációt, mint ahogy magukat az eredeti szövegközléseket. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve ezeknek a hosszú távú megőrzése, hivatkozhatósága és kereshetősége biztosítva lesz. Ezen kívül azonban létezik egy olyan eszköz, amely szélesebb kör számára is elérhető, és ennek az a neve, hogy Pandit. A Pandit egy szemantikus annotációs eszköz, ahol nem az a DigiFil oldalon, hanem ettől egy elkülönített helyen, de bárki készíthet jegyzeteket. Természetesen megmondhatom, hogy milyen közösségek számára teszem ezt lehetővé. Teszem azt egy egyetemi szeminárium résztvevői számára megnyithatom ezt a fajta annotációt, amelyek nem lesznek ugyanolyan értékű, tudományos értékű jegyzetek, mint hogyha a kutatócsoport jegyzeteit látnám, nem is ugyanott fogom ezeket megjeleníteni. Ugyanakkor ezek olyan érdekes vagy fontos értelmezési rétegeket képeznek, úgyis jelennek ezek meg, mint rétegek, mondjuk úgy vizualizálva, hogy az egyik csoportnak sárgával jelennek meg a jegyzetei, a másik a kékkel, és kikapcsolható, hogy melyiket akarom látni. Tehát mégis ez a Web 2 és a Web 3 logikája közötti megoldás. A DigiFilm mind a két eljárást használni fogja. Akkor ennyi az elmélet, és akkor most megmutatom, hogy hogyan néz ki a TED digitálisan. Ez azt mutatja, hogy a digitális objektum egy úgynevezett repository programban tulajdonképpen nem más, mint egy olyan csomópont, amelyhez különböző fájlok és különböző metódusok csatlakozhatnak. Tehát ebben a Fedora Repository nevű fájlban egy adott cikk egy adott cikket, vagy bármilyen digitális objektumot reprezentálhat kép, annak a képnek az átírása, metaadatsémák, a megjelenítései pedig lehet egy weboldal, lehet egy annotációs eszköz, lehet egy nyelvstatisztikai eszköz. A digitális objektum nem más, mint egy logikai középpont, amely ezeket a fájlokat és metódusokat egybefogja. Itt látható, hogy a címsorban nem egy URL van, hanem egy URI, tehát egy állandó azonosító, és maga ennek a cikk objektumnak a perjel után látható az állandó azonosítója, vagy lehetővé teszi, hogy bármilyen platformról hivatkozni lehessen rá. Említettem, hogy a kutatócsoport szemantikus gazdagítást végzett. Ez mit jelent? A TED folyóirat minden egyes személy nevét névterekből azonosította. Szabó Dezső neve után tehát egy olyan állandó azonosító található, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum névterébe vezeti az érdeklődőt. De ugyanúgy a legtöbbek által használt, vagy a legtöbb intézmény által használt Virtual International Authority File nevű, vagy mindenki VIAF-nak hívja, a VIAF nevű névtér is szerepel az adatokban. Mivel, mint említettem, nincsen kész a weblap, ez egy ideiglenes megjelenítő. A digitális filológiában sokan használják a Virtual Machine nevű textológiai eszközt, ez. Tehát a weboldalban ez nem így fog kinézni, hanem a weboldal dizájnjában jelenik meg, viszont maga a megjelenítő, amit mi fejlesztettünk tovább, teljesen funkcionális, tehát minden funkciót tud, amit majd a weboldalról a szövegben látni lehet. És amit látható, maguk a facsimile képek is be vannak kötve. Tehát ez az egyik megjelenítő. Egy német eszközt használunk lapozónak. Itt látható, hogy az összes lap benne van a rendszerben. Az egyes lapoknak is van állandó azonosítója. Miért fontos ez? Hogyha valaki csak erre a képre akar hivatkozni, akkor ez is a repozitoriból külön lekérhető. És végül itt van egy nyelvstatisztikai eszköz, amelyet szintén filológusok használnak. Ez sincs még egészen beállítva, mert sajnos a metaadatokat is bevonja a vizsgálatba, de egyetlen mozdulattal bármely a DigiFil-re feltöltött filológiai egységnek a nyelvstatisztikai adatai ezen az eszközön keresztül elérhetőek. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani, és hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, ha tudok. Ez az Európeánának az oldala, tehát itt lehet látni, hogy az az aggregációs munka, amiért dolgoztunk, hogy a Magyar Avangárd egyik vezető folyóiratának digitális facsimiléje cikkenként gazdag metaadatolással egy nemzetközi repozitoriba, egy nemzetközi adattárba felkerüljön. Ez sikerre járt, mert valóban a 165 darab cikk elérhető az Európeánában.
Ugye a Szabó Dezső cikket mutattam az előbb.
Itt látható az Európeán oldalán. Akkor most köszönöm szépen még egyszer.
Megkérdezni akkor, hogy tapasztalataid alapján van az avangárd folyóiratoknak általában, vagy a PET-nek azon belül olyan specifikuma digitális filológiai munka szempontjából, amely más anyagokra vagy más folyóiratokra nem jellemző?
Én nem találkozom. Igen. Gondoltam is, hogy kellene erről beszélni. És annak idején beszélgettünk is erről. A művészeti folyóiratokban megjelennek műalkotások is, grafikák. A grafika nem textológiai objektum. Ez azt jelenti, hogy amikor úgy döntöttünk, hogy 165 darab cikkként fogjuk reprezentálni a TED folyóiratot, akkor sem a nagy értékkel, sőt nemzetközi értelemben különösen nagy értékkel, hiszen nincsenek nyelvi határok, bíró címlapok, illetve a benne megjelent grafikákat is önálló objektumokként kell reprezentálni. Ez még nem történt meg, mert ugye természetesen a lapozóban ezek benne vannak, a metaadatok is össze vannak gyűjtve, de ez egy következő fázis lesz. Tehát ebben az értelemben ez speciálissá teszi. Egy grafikát másképp kell metaadatolni, más adatok lesznek fontosak. Az Európeánában, amely azért nem nagy mennyiségben tartalmaz textológiai objektumot, például azért, mert erre a feladatra inkább a Nemzeti Könyvtárak együttműködésével létrejött The European Library vállalkozik. Ott meg az a baj, hogy ők meg a könyvből indulnak ki, de mindegy. Tehát nekik a könyvezettség, azt könyvtárosok hozták létre. De az Európeánában, tehát az Európeán a kontextusában ezek a grafikák különösen értékesek lennének. Ez egy következő fázis lesz. De például az Európeánában, mivel ez nem faksimile, egy grafika, ezért a DM2L projekt, tehát lehet, hogy megtehettük volna, de alapvetően ez a projekt nem arra készült. Az Európeánában pedig direkt senki sem tölthet fel adatot, csak aggregátoron keresztül, vagy projekten keresztül. Tehát annak a kérdésnek a megoldása, és ez jó is, hogy előjön, tehát a DigiFő projektnek ezzel is számolnia kell, hogy vannak olyan képzőművészeti alkotások is, amelyek a filológiai munka során nem textológiailag, de mégis fontosak, hogy ezeket hogy fogjuk tudni metadatolni és továbbítani.
Ha nincs több kérdés, akkor...
Jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen!